Szeretettel köszöntök mindenkit, a nézőket egyaránt. Tehát ez a Számítógépes Irodalom Tudomány című Helikon számnak az online nap bemutatója. Ez a 2020/1-es szám. Nem akartam nagyon elviccelni a dolgot, de végül is stílszerű, hogy pont a Számítógépes Irodalom Tudomány című számunk került online felületre, tehát hogy ez az első online lap bemutatónk, egyébként a Kelet Kávézóban szoktuk tartani a bemutatókat, de most a körülmények kényszerítettek erre, de még szerencse talán, hogy pont ez a szám kapta tulajdonképpen ezt a lehetőséget. A Számítógépes Irodalomtudomány című szám az valamiképpen az 1969-es Helikon számnak a folytatásaként is értelmezhető, hiszen nekünk már 1969-ben volt egy ilyen számunk, vagy hát legalábbis egy tematikus blokk. Ez szerintem mindenképpen érdekes, hogy a Helikon hamar reagált tulajdonképpen erre a jelenségre vagy lehetőségre. Szeretném köszönteni a számnak a közreműködőit, szereplőit. Ja, én Földes György vagyok, a Helikon főszerkesztője, úgyhogy ezért vezetem be én tulajdonképpen ezt a közvetítést. De elsősorban Maróti Szilviát szeretném köszönteni, aki a szám szerkesztője. Nagyon sok munkát fektetett ebbe a számba, és ráadásul tényleg nagyon nehezített körülmények között a járvány és a karantén idején, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki a munkát, ő fogja moderálni ezt a bemutatót. Továbbá szeretném köszönteni két szerzőnket, Almási Zsoltot, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről érkezett, illetve Karcsú Gyulát, aki a PIM kutatója és az Eszterházy Károly Egyetemen is tanít, illetve a Bölcsészettudományi Kutatóközpont két kutatóját, Major Ágnest, aki nem mellesleg a Helikonnak a technikai szerkesztője is, tehát ugye a Helikon nevé, vagy ő képviseli tulajdonképpen ezen a kerekasztal beszélgetésen magát a folyóiratot, és egyébként a Babics kritikai kiadás résztvevője is, tehát ő szakmailag is kapcsolódik ehhez a témához. Illetve szeretném köszönteni szintén a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetéből Kis Margitot is. Szeretnénk bemutatni a számot, illetve a számnak az összeállítását. Egy kis technikai malőr miatt nem tudom felmutatni magát a számot. Úgyhogy az összeállítása Maróti Szilvia, mint szerkesztő, vetteti be tulajdonképpen ezt a tematikus blokkot. A bevezetőjének az a címe, hogy a vizuális és az adatközpontú szemlélet, bevezető gondolatok. Majd Almási Zsolt tanulmánya követi ezt a bevezetőt, Számítógépes Irodalomtudomány, az adattól a transzcendentális kritikáig. Utána pedig Golden Daniel tanulmánya következik, Számítógép szövegtudomány. Ezt követően egy interjút olvashatunk, Hikrodus Hikszalta címmel. Ez Tito Orland és Julian Nyan beszélgetése. Macelka Csaba fordította az interjút. A műhelyben Karcsú Gyula tanulmánya olvasható, kéziratos források tudományos elektronikus kiadása címmel. Ezt követi Fellegi Zsófi és Palkó Gábor négykezese, az arany kéziratok és kritikai kiadások közététele az Arany János emlékévben, majd szemle következik, a szemle rovatban Szénási Zoltán bárta összeszedni, melyek a tudományos szövegkiadás lehetőségei a weben. Ez az alcíme is a tanulmányának, a főcím pedig digitális átalakítás. Tehát ez a tematikus blokkunk, és ezt recenziók és kritikák követik, Tüskés Gábor, Kovács Eszter és Barta Kovács Katalin tollából. A továbbiakban nem is nagyon rabolnánk itt az időnket, hanem átadnám a szót a résztvevőknek, és Maróti Szilvinek, aki moderálni fog.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és én is nagyon köszönöm a lehetőséget és a rengeteg segítséget is, amit hát elsősorban Földes Györgyitől és Major Ágitól kaptunk. Arra gondoltam, hogy első nekifutásban, hogy egy picit ismerkedjünk a számmal, megkérném azokat a résztvevőket a hívásban, akik ugyanakkor szerzői is ennek a számként. Almási Zsoltot szólítanám föl arra, hogyha szabad, akkor egy picit mutassa be nekünk azt, hogy az ő cikke, ami már önmagában a címében is nagyon sokat ígérő, mivel foglalkozik.
Köszönöm szépen a szót, és én is szeretettel köszöntök mindenkit, és Szilvihez hasonlóan először és előjáróban köszönetet szeretnénk mondani Szilvi szerkesztői munkáért és az egész folyóiratnak a lehetőségért, hogy egy ilyen szám kialakulhatott. Hát nagyon röviden az én cikkem az lehet, hogy sokat ígér, de tulajdonképpen egyetlen egy dolgot tűzött ki cédul, mégpedig azt, hogy valamilyen elméleti, módszertani, fogalmi keretet próbáljak meg kidolgozni ahhoz, hogy hogyan lehet reflektálni, illetve reflektáltan az irodalomtudományban a számítógép számolási erejét használni, vagyis inkább egy ilyen kritikai módszertant, ezért a kanti hivatkozás, hogy tekintsük meg, hogy melyek azok a határfeltételek, amelyek egyáltalán lehetővé teszik a számítógép használatát az irodalomtudományban, és hogy milyen döntéseket hozunk meg, miközben használjuk a számítógépet, és ezek a döntések milyen következményekkel járnak. És a retorikailag pedig úgy néz ki a cikk, hogyha ez is érdekes, hogy abból indulok ki, hogy az angolszász világban meglehetősen erőteljes kritikai hang övezi a digitális bölcsészetet az analóg irodalomtudomány részéről, és ezekbe pillantok bele, és próbálok ezekből a kritikákból létrehozni egy olyan lehetséges módszertant, amely elfogadhatóvá teszi a kritikusok számára is, valójában igazából az egész tudomány számára az, hogy a számítógép használható legyen irodalomtudományos kérdések feltevésére, megválaszolására, kérdések pontosítására. Úgyhogy körülbelül így tudnám ezt a cikket összefoglalni egy több összetett, de mégis rövid beszédben.
Köszi szépen, és a személyes véleményed szerint tulajdonképpen kiknek kellene leginkább kikhez közelíteni, mert tulajdonképpen ez az egész probléma ahol is adódik, hogy különféle disziplinákban, különféle közösségekben tevékenykedő embereknek kellene valahogy megtalálni a közös hangot.
Azt gondolom, hogy módszertanilag, tehát hogyha sikereket akarunk szerintem elérni, akkor én azt gondolom, hogy a számítógépes irodalomtudomány felől kell retorikai engedményeket tenni a hagyományosabb értelembe vett irodalomtudomány számára, és akkor így lehet elfogadhatóvá tenni.
Ahonnan szerzőnk is van, ő pedig Kalcsó Gyula. Összetudnál te is röviden foglalni, hogy miről szól a cikked?
Igen, szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket, érdeklődőket. Az én cikkem a kéziratos források tudományos elektronikus kiadásához ad tulajdonképpen egy ajánlást, egy módszertani ajánlást, és azért voltam ilyen szerénytelen, és vállalkoztam ennek az ajánlásnak a megírására, mert bár Magyarországon vannak már olyan műhelyek, amelyek foglalkoznak kéziratos források tudományos elektronikus kiadásával, de nagyon keveset szoktak elárulni a saját módszertanukról. A legnagyobb hiányosság egyébként az, hogy nem férhetők hozzá az elkészült kiadások, tehát a forráskód nem tekinthető meg, vagy csak nagyon kevés példát tudunk erre hozni, és ezért nagyon nehéz követni, hogy pontosan milyen módszert annál dolgoznak. Ráadásul az a gondolkodás, ami a mi kis műhelyünkben elindult egy-két évvel ezelőtt, az egy elég speciális területével foglalkozik a kéziratos források kiadásának. Ugye a magyarországi gyakorlat hát ha jól tudom, akkor a 18. századnál korábbi forrásokat eddig nem adott ki, ugye a debreceni műhelyben vannak 18. századi írói levelezések, addigi Field pedig ugye Móricz levelezéssel foglalkozott eddig. Viszont módszertanilag talán azt lehet mondani, összetettebb feladat a középkori kéziratos forrásoknak a tudományos elektronikus kiadása, és az én cikkem ehhez ad ötleteket, illetve szempontokat.
Köszönöm szépen. Jó is, hogy felemlegetted ezt a témakört, ami a forráskódok, illetve hát önmagukban a TX szemeleknek a közreadásával is kapcsolatos. Esetleg, ha van hozzá kedvetek, akkor szívesen indítanék erről egy körkérdést, hogy mi a véleményetek. Ez egy nagy probléma, és ugyanakkor egy nagy erőssége is általában a digitális bölcsészeti, vagy számítógép és irodalomtudományi kutatásoknak. És egy picit Zsolt a tecikkel is erre utal vissza, hogy nagyon sok kritika azért illetheti ezeket a kutatásokat, mert magukat a forráskódokat, adatsorokat, stb. Nem teszik közé. Tehát, hogy ilyen módon ugye valamilyen szinten ellenőrizhetetlenné válik a kutatás, és ezért aztán joggal illetik őket valamilyen vádakkal. Gyula cikke hasonló egy kicsit ebből a szempontból, hogy ott viszont egy olyan szempontból lenne nagyon fontos az, hogyha ezeket a TX-szemeleket ebben az esetben például ezeket a formátumokat, túlfájlokat elérjük, akkor szembesülünk már egy létező gyakorlattal, és megindulhat egy tudományos kommunikáció ezzel kapcsolatban. Mégis azt látjuk, hogy akárhány pozitívuma van annak, hogy a forráskódokat, különféle forrásfájlokat közreadjuk, valahogy nem indul még meg ez a fajta kommunikáció, ami hát talán egy új mesdjéje a kommunikációnak, amikor forrásfájlokat cserélgetünk egymással. Jó, igazából a kérdés erre irányult, hogy erről mit gondoltok?
Itt szerintem teljesen jogos a felvetés, és hát azt gondolom én is erről, hogy tehát amíg minden a sötétben zajlik, ezt próbáltam én is ezt a kérdést is érinteni a cikkemben, tehát amíg nem látunk a motorháztető alá, nincs pontos dokumentáció, addig tulajdonképpen mind a számítógép számítási erejének a felhasználása, az tulajdonképpen nagyon bizonytalan eredményekhez vezethet. Tehát, hogyha nem ellenőri, tehát például én Shakespeare kutatásban vagyok érdekelt, és hát Shakespeare ugye egy világ esemény, és a digitális világban is nagyon sok minden történik Shakespeare-rel, de egészen addig, amíg tehát gyönyörű vizualizációk, elképesztően izgalmas szóstatisztikai elemzéseket optimalizált eszközöket lehet találni, amelyekbe betolunk ilyen-olyan Shakespeare fájlokat, és utána fene tudja, hogy ezek az eredmények azok milyen konklúzióhoz vezetnek, hiszen nem lehet tudni, hogy milyen szövegváltozatot tettek bele, hogy amikor több, tehát például szerzőségi kérdések esetében filológiailag milyen megalapozott, vagy legalábbis milyen döntések eredményeképpen létrejött szöveget tesznek bele a szövegelemző szoftverbe. Tehát egészen addig, amíg ezt nem lehet tudni, addig nem lehet, ahogy mondtad, tudományos diskurzust kialakítani, mert nincs miről vitatkozni egészen addig, amíg nem látom azt, hogy milyen szövegváltozat került az alkalmazásba. És az is szerintem legalább ilyen fontos, hogy aki egy ilyen projektet kigondol, az már az elejétől fogva gondoljon arra, hogy egy filológus, egy hagyományos értelemben vett filológusnak az lesz a kérdése, hogy miért pont ezt a szövegváltozatot? Tehát például van, aki úgy csinál egy ilyen attribúciós egyébként nagyon izgalmas projektet, hogy a Shakespeare-nél modernizált szövegeket használ, tehát modern helyes írásra átírt szövegeket, az összes többinél pedig mondjuk meghagyja a korabeli nyomtatványok helyesírását, ami egészen különbözik a Shakespeare-től, és hogyha nincs indexelve, tehát nem visz el minden szó egy szótárhoz és egy szótári alkoz, akkor tulajdonképpen minden eredmény haszontalan, hiszen nem ugyanolyan almát hasonlította össze a körtével, és nem hasonló dolgokat. Szóval szerintem ez a nyitottság mindenképpen fontos, és ha már itt tartunk, akkor ugyanígy nagyon fontos, hogy ne csak a szövegfájlok legyenek megtekinthetők, hanem egyáltalán a forráskód is, ahogy Gyula említette, ez hogy lehessen tudni, hogy az alkalmazás most pontosan mit is csinál. Például, hogy hogyan definiál szavakat, hogy milyen keresési algoritmusokat alkalmaz. Szóval amíg ezek nem világosak, és nem valamennyire áttekinthetőek legalább, addig egy sötétben való hadakozás folyik, hiszen nem tudjuk, hogy mi történik az alkalmazás mögött.
Köszönöm szépen. Esetleg Margit, mint aki a stilometriával van, szintén aktívan foglalkozol, van hozzáfűzni valót?
Hát nyilvánvalóan a reprodukálhatóság az egy nagyon fontos tudományos kritérium, hát ez amire rákérdeztél, igen, a stilometriában ez ugyanígy végül is alapvető, de azt gondolom, hogy minden adatokból kiinduló kutatásnak ez egy nagyon fontos kritériumja volna, és hát ez hasonlóan már a társadalomtudományoknál is megvan, ez nyilvánvalóan a bölcsészettudományok azon részére is igaznak kell, hogy legyen, ahol adatok feldolgozásával foglalkoznak, tehát nyilván a kísérletnek a megismételhetősége az rendkívül fontos, de egyébként szerintem nem csak a reprodukálhatóság egy fontos kérdése ennek. Nemrégben olvastam egy rendkívül érdekes tanulmányt, ami az adatvizualizációról szól. Ugye ezeknél a nagy adatmennyiségű, nagy mennyiségű adatok elemzésével járó kutatásoknál ugye egy értelmezési keretet ad, hogy ezeket az eredményeket vizualizáljuk, és tulajdonképpen ennek segítségével is fogunk tudni értelmezési keretet, vagy értelmezési lehetőségeket adni. És hogy rém érdekes volt ebben a tanulmányban, hogy tulajdonképpen maga a vizualizáció is fölvet már további kérdéseket. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyenfajta reprodukálhatóság, vagy ezeknek a forrásoknak, az adatoknak az elérhetővé tétele, az nem csak egy megismétlést, vagy egy analógiát jelent, hanem egy tovább lépést is. És hogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy mindenféleképpen nagyon-nagyon fontos.
Köszi szépen, még Major Ágit is szeretném megszólítani, és azt is hozzáfűzném, hogy a madarak azt csiripelték, hogy szívesen beszélnél a tudományos szövegkiadásokkal foglalkozó cikkekről is, úgyhogy ha esetleg ennek a kontextusában is meg tudnád világítani a szemforgásokat, az szuper lenne.
Igen, köszönöm szépen, a madarak jól csiripeltek. Ugye itt a tudományos szövegkiadásokkal kapcsolatban először szeretnék a Felegi Zsófia Palkó Gábor cikkről beszélni, és akkor utána röviden a Színási Zoltánnak a tanulmányáról. Ugye, ahogy György is említette a beköszönőjében, a Felegi Zsófia Palkó Gábor szerzőpáros tanulmányának a címe, most puskáznom kell, Arany kéziratok és kritikai kiadások közzététele az Arany János emlékévben. Tehát a szerzőpáros lényegében a szövegében azzal foglalkozik, hogy ugye 2017-ben kezdetét vett az Arany János emlékév, és igazából ez adott alkalmat arra, hogy egy nagyszabású digitalizációs projekt kezdetét vegye, és ezen belül az Arany János összes művei kritikai kiadásokat digitalizálták, illetve Arany kéziratait is digitalizálták, a Digifil, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeum és az Irodalomtudományi Intézet munkatársai. Ugye nagyon részletesen leírják a szövegben azt, hogy ez a folyamat hogyan zajlott, és három nagy részre osztják fel a tanulmányokat. Ugye az első az maguknak a kritikai kiadásoknak a digitalizálása, és ebből megtudhatjuk azt, hogy hogy ezeket a digitalizálási folyamatokat olyan munkatársak végezték, akik nem feltétlenül aránykutatók, illetve nem feltétlenül foglalkoznak filológiával. Tehát az elsődleges feladat az volt, hogy egy irodai szoftver felületét imitáló virtuális felületet alkossanak meg, amelyen keresztül ez az adatrögzítés, illetve tegelés, kódolás megvalósulhat, és ugye ez az Oxygen XML editort használták. Egyébként ennek a tanulmánynak egy nagyon nagy előnye az, hogy elég gazdag képanyag van benne, tehát az olvasók is látni fogják, hogyha a kezükbe veszik a lapszámot, hogy minden egyes példa, amiről szó van, a szemléltetve van, tehát hogy néz ki ez a felület, hogy milyen műveletek érhetők el ebben a kutatókörnyezetben, hogy milyen üzeneteket küld a kutatókörnyezet bizonyos hibák esetén a munkatársaknak, illetve itt szó van arról is, hogy a tegelési folyamat az félautomatikus névazonosítókkal is zajlott, tehát hogy már egy előre felvitt adatmennyiségből választhattak a munkatársak a különböző tegelési folyamatok során. A tanulmánynak a második része az Arany János Kézirat repozitóriummal foglalkozik. Ugye itt azt kell elmondanunk, hogy ez szintén az Irodalomtudományi Intézet volt ennek a projektnek a fő kezdeményezője, és ugye ehhez becsatlakozott több társ intézmény is. Az Arany János Emlékmúzeum Nagy Szalontáról, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, a Petőfi Irodalmi Múzeum, illetve az Országos Széchenyi Könyvtár, és ennek az együttműködésnek a keretein belül az elsődleges feladat az volt, és hát az első feladat az volt, hogy ezeket a kéziratokat digitalizálják, és a már digitalizált kéziratokból valósuljon meg ez a repozitórium, illetve hogy egy olyan közös metaadatkereső felületet alakítsanak ki, amelynek a használatával könnyedén és átláthatóan lehet keresni ezek között a kéziratok között. A harmadik szegmense pedig a tanulmánynak, ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, hogy ez a kézirat átírásnak a problémája volt, és ugye ebből a fejezetből értesülhetünk arról, hogy a Transcribus nevű program segítségével ismerték fel ugye Arany János kéziratait, egészen pontosan a hivatali iratait, és mivel a Transcribus nevű program egy előre kész kézírásfelismerő modellel is rendelkezett, de ugye ez eredetileg angol, illetve német nyelven futott, ezért az arany kéziratokra egy új modellt kellett létrehozniuk, ami az első körben még egy bizonyos fokú nagyobb hiba százalékkal működött, de aztán a következő 100 arany kézirat átírás után már egy jóval alacsonyabb hiba százalékkal dolgozott. Minden egyes felülethez a folyóiratban elérhetőek a linkek, tehát ezeket meg lehet tekinteni az olvasóknak, szóval minden ilyen információt megtalálnak majd a labban. És akkor nagyon röviden a Szénási Zoltán műhely tanulmányáról is beszélnék néhány szót. Ugye ennek a címe az, hogy digitális átalakítás, a tudományos szövegkiadás lehetőségei a webben. És a szerző itt arra vállalkozik, hogy néhány olyan nagyobb volumenű vállalkozást mutasson be, amelyek magyarországi szövegkiadásokkal foglalkoznak, és ez teszi úgy, az a másodlagos célja, hogy megvizsgálja ezeknek a kiadásoknak azon tulajdonságait, amelyek valamiféle pluszt adnak akár egy nyomtatott változathoz képest. Ugye itt szó van A Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program, tehát a BIÖP-nek a hálózati kritikai kiadásairól. Ugye ezek javarészt régi magyar irodalmi szöveganyaggal dolgoznak, de két 20. századi hálózati kritikai kiadást is publikáltak. Az egyik a Horváth Iván által főszerkesztett József Attila összes tanulmánya és cikke, a második pedig Kosztolányi Dezső Édes Anna című regénye. Ugye ezekhez is gazdag képanyag kapcsolódik, tehát láthatjuk azt, hogy ezeken a felületeken hogyan helyezkednek el a szövegek, egymáshoz képest hogyan tudjuk a képernyőn összeolvasni a különböző szövegváltozatokat, hol helyezkednek el a szövegeknek a filológiai adatai, tehát egy nagyon szemléletes és áttekinthető tanulmányról van szó. A második projekt, amit Színesi Zoltán említ, az MTA, Debrecen Egyetem klasszikus magyar irodalmi textológiai kutatócsoport projektje. Ugye itt elsősorban a Csokonai kritikai kiadásra kell gondolni. Ugye itt szintén van arra lehetőség, hogy a különböző szövegvariánsokat egymás mellett vizsgálhassuk. Ugye itt is egy gazdag jegyzetapparátus a kritikai kiadás, illetve a sajtó alárendezőnek emendációit, jegyzeteit, javításait is megtekinthetjük az osztott képernyős nézetekben. És végezetül, ugye itt visszakanyarodva az előző szöveghez, a társszerző szöveghez, a Digifil bemutatása is sorra kerül Színesi Zoltán tanulmányában. Ugye itt leírja a szerző, hogy itt nem csupán szövegkiadásokat találunk a Digifil honlapján ezen a portálon, hanem különböző tanulmányköteteket, illetve fordításköteteket is megtalálható. Illetve megtudjuk azt is, hogy ugye ezek nem a Digifilen található kritikai kiadások nem eleve egy digitálisan készült szövegközlések, hanem úgynevezett digitális átültetésekről van szó, tehát hogy ugye a könyv alapú kritikai kiadásokból készültek el az XML kiadások ezen a felületen, és ezeket tették közzé a Digifil munkatársai.
Elnézést, kérdezhetek én is valamit közben? Jó, rendben. Valójában Szilvi, hozzád fordulnék, bár te vagy a moderátor, de hogy írtál te is egy írást a labban, illetve hogy ezzel foglalkozol, és valójában a Golden Daniel cikkéből indulnék ki, hogy őt is említsük meg. Ugye több más között, nem emlékszem pontosan, hogy fogalmazza meg, de hogy valahogy erre utal, hogy az új digitális kritikai kiadásokhoz lényegében sokkal jobban el kellene szakadni a könyv szemlélettől, és hogy valahogy a számítógép szemszögéből kellene erre tekinteni, hogy végül is a kérdésem az volna, te, aki ezekkel foglalkozol, hogy te hogy tekintenél az új, vagy a jövő, vagy az ideális digitális kritikai kiadásra?
Hú, hát ez nagyon fogós kérdés.
Akkor bármi...
Való igaz, hogy a cikkemben én is foglalkoztam ezzel, hogyha nagyon távolról tekintünk erre az egész folyamatra, ami mondjuk az elmúlt 30-40 évben végbe ment, akkor azt látjuk, hogy volt először egy ilyen HTML-es publikálós korszak, ezzel párhuzamosan SGML, majd XML-es kódolás is megjelent, hiszen ugye tudjuk, hogy a TEI először SGML volt, és utána jött az XML, és arra mentek át. Majd ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy főleg a közgyűjteményi digitalizálás, meg az egyetemi oktatás miatt, és az egész hát ilyen tudomány piac és a cikkek piacosítása, vagy publikálás piacosítása, tehát hogy mindezen folyamatoknak köszönhetően viszont ugyanakkor a PDF-nek lett egy elképesztő hatalmai, és hát ezekben a környezetekben a mai napig jobban szeretik ezt a formátumot, mert biztosabbnak gondolják, és ez tényleg azért van, mert hogy ez a vizuális szemű lélek, vagy ahogy mi közelítünk a szövegekhez, ahhoz még mindig nagyon masszívan hozzátapad az is, hogy ezeket vizuálisan fogadjuk be, tehát hogy a szöveg különböző elemeit és egy kritikai jegyzetapparátus különböző elemeit azt vizuálisan jobban be tudjuk fogadni, mint hogyha egy olyan felület tárulna elénk, ahol nagyobb lehetőség van az interaktivitásra és az önálló információkeresésre. Tehát, hogy ott az információ előttünk van, és csak valamilyen módon be kell fogadni, és fel kell építeni belőle egy képzetet, míg mondjuk egy webes felület elvileg arra lenne jó, hogy erre ad lehetőséget a számítógép, hogy ha egyszer valamit struktúráltan és elemeiben rögzítünk, akkor azt utána különféle módokon tudjuk megjeleníteni. Úgyhogy én ezt még nem tudom elképzelni, hogy milyennek kéne lenni a jövő kiadásának. Én inkább először azt szeretném elképzelni, hogy milyennek kéne lenni a jövő filológusának, vagy egyszerűen a jövő olvasójának. Mert én inkább itt látok még hiányosságokat, ha mondjuk egy általános befogadót, vagy egy egyetemi hallgatót is képzelünk magunk elé. Tehát, hogy pont ez, ebben az átalakulásban nagyon fontos lenne az információknak a megtalálási útjai és az szükséges információk összerakása, vagy hát most így szeretjük mondani narratívává. Tehát, hogy inkább ezek a skillek kellenének először, és akkor utána lehetne gondolkodni azon, hogy milyen lenne egy jó kiadás, mert ez ugye nagyon függ attól, hogy mire vagyunk igazából kíváncsiak arra, hogy felhasználói szempontból milyen egy jó kiadás, vagy pedig abból a szempontból, hogy a filológiát hogy szolgálja ki, az évezredes hagyományát, vagy a több száz éves hagyományát hogy szolgálja ki a számítógép. De ha már így nálam van a szó, akkor azért még szeretném megemlíteni ezt az interjút is. Tito Orlandi professzor egyébként most volt 80 éves, és neki is elküldtem a fordítást és a kötetet, és nagyon örült neki, úgyhogy ezúton továbbítom az éterbe az ő örömét ezzel kapcsolatban. Nagyon pozitívan viszonyult hozzá, hogy nálunk is elérhető most már ez a beszélgetés, ami azért igazán fontos, mert hogyha a digitális bölcsészetről beszélünk ma, és ennek a gyökereit, hogyha mondjuk a legalapvetőbb tankönyvekben megkeressük, akkor mindenütt Roberto Búza atya lesz, aki a Szent Tamás műveiből indexelt korpuszt épített, stb. Tehát, hogy ami a mai napig most már webben elérhető is, ilyen lyukkártyás módszerrel kezdte a munkáját állítólag. Mindez azért fontos, mert azt látjuk, hogy azért a digitális bölcsészet, akármit is gondolunk rá, ez egy nagyon, hát egy ernyő fogalom tulajdonképpen, de az Origójának egy olyan projektet tekintünk, ami azért mégiscsak filológiai tevékenység volt, és nyelvészeti természetesen, tehát ilyen értelemben is filológiai. Tehát ehhez képest a Tito Orlandi talán elmesél egy másik történetét a digitális bölcsészetnek, amit talán a hazai példákon is mi is tapasztaltunk, hogy hát leginkább most már hallottuk a nagy öregektől, hogy milyen volt az az első nagyon lelkes hullám a számítógépes bölcsészetnek, most nevezzük így, tehát amikor bejött a számítógép, és egyáltalán nem volt olyan kézenfekvő a használata. Most kézenfekvő a használata, ezért most a bölcsészetben is kézenfekvővé vált a használata. Viszont nagyon sokan, akik a kezdeti időszakban is már tudták azt, hogy a számítógép egy fontos dolog lesz a bölcsészeti kutatásokban, azok azért tudták azt, és azért hangsúlyozzák ma is azt, hogy a múltban ők hogy kezdték el a dolgokat fölépíteni, mert ez a módszertani megalapozottság az, amit sokszor hiányolnak. Ez az, ami igazán fontos, és ez az, ami igazán összetud minket, bölcsészeket úgymond kötni a számítógéppel, hogyha megvan ez a hát a módszertani építmény, amit utána továbbfejlesztünk, átültetünk, stb. Talán még ennyit megér a téma, tehát hogyha már egy picit még beszélgettünk itt a tudományos szövegkiadásokról, azért talán az nem haszontalan, hogyha azt az egyszerű tényt azt kimondjuk, hogy jelenleg egyik hazai kiadvány sem teszi közé a TEI XML-eket. Nem szeretnék most belemenni az okok keresgélésébe, csak egyszerűen hasznosnak találtam volna, hogyha ez a tény elhangzik ebben a beszélgetésben is. Ugyanakkor, hogy ne teljesen én raboljam el a beszélgetés maradék idejét, azt szeretném megkérdezni, hogy hát ha ti is olyan lelkesek vagytok, mint én, hogy van valami ilyen rettenetesen fontos dolog, amit mindenképpen ki akartatok emelni.
Én azt gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb kérdés mégiscsak az, amit te az előbb már megfogalmaztál, hogy milyen legyen a jövő tudományos kiadása. Ugye ez mindenképp elektronikus lesz. Itt a szám több írása is foglalkozik ezzel a kérdéssel. És én azt gondolom, hogy itt egy alapvető paradigmaváltásra lesz szükség, amelyet egyébként már sokan hangsúlyoznak. Hazai szerzők közül például a debreceni műhely vezetője, Debreceni Attila is megfogalmazta, hogy egy teljesen más szemléletre van szükség az elektronikus szövegkiadások szerkesztésekor. Én azt gondolom erről, hogy az a jó elektronikus kiadás, amelyik nem zár be kapukat. Tehát alapvetően akkor jó, hogyha bármit elő lehet belőle állítani. Ha valakinek PDF-re van szüksége, akkor lehessen PDF-et is. Ha valaki egyszerűen egy böngészőben szeretne keresni a szövegben, akkor az is legyen lehet, vagy az is legyen lehetséges. Szerintem megvannak már azok a kialakult módszerek, amelyek lehetővé tennék azt, hogy egy jó módszertan, egy jó nemzetközi konszenzus kialakuljon. Ugye nyilván alapvetően a TEI próbál ez lenni, ugye nagyon sok probléma és nehézség van a TEI használatával kapcsolatban is. Erről egyébként talán kevésbé szólnak az írások, erről is lehet, hogy érdemes lenne beszélgetni, hogy ha nem TEI, akkor ugyan mi lehet az elektronikus tudományos szövegkiadásnak az alapja. De mindenféleképpen fontos, ahogyan itt már többször hangsúlyoztuk, hogy az egész tudományos szövegkiadás átlátható, teljesen világosan mindenki által átlátható alapelveken nyugodjék.
Köszönjük szépen, esetleg még van ezzel kapcsolatos hozzászólásotok?
Nekem nagyon röviden lenne. Ugye itt György említette a beköszönőjében, hogy ugye a Babits kutatócsoport tagjaként kritikai kiadáson dolgozom. Egészen pontosan a Babits verseinek a harmadik kötetével dolgozunk közösen Buda Attilával. És ugye jelen pillanatban az Irodalomtudományi Intézet és a Digifil közös projektje szintén az, hogy a mi kritikai kiadásunk az már elektronikus kiadás lesz, tehát már eleve digitális környezetben készül, és erről a felületről fogjuk kinyerni a nyomtatott változatot. Ugye ennek számos előnye van, tehát talán ezt nem is kell magyarázni, hogy egy gazdagon tegelt szöveganyag azt is lehetővé teszi, hogy az egymáshoz kapcsolódó szövegeket könnyedén megtaláljuk, illetve olyan előnye is lehetnek ennek, hogy a digitális szöveget a későbbiekben lehet korrigálni, kiegészíteni. Tehát mondok egy példát, a nemrégiben előkerült Osváth hagyatékban talált versek a Babits versei első kiadásának a kismértékű korrekcióját, tehát hogy szükség van a kismértékű korrekcióra. Ugye az első kötet az még csak nyomtatott változatban jelent meg, de nyilván, hogyha már a harmadik kötettől kezdve eleve digitális felületen lesznek közzétéve ezek az anyagok, akkor könnyedén és egy gombnyomásra lehet az ilyen eseteket korrigálni, kiegészíteni a már meglévő anyagokat. Én azt látom, hogy, és talán a kutatócsoport többi tagja nevében is beszélhetek, hogy ugye mi nyilván a filológia oldaláról nézve tekintünk rá erre a dologra, és azt gondolom, hogy nyitottak vagyunk, és látjuk ennek az egésznek az előnyeit, és igaz, hogy valamelyik része még teljesen ismeretlen terep számunkra, de kétségkívül izgalmasnak találjuk, és tényleg azt gondolom, hogy nyitottak vagyunk erre a területre.
Köszönöm szépen. Esetleg Zsolt, neked van valami olyan a szám cikkeivel kapcsolatban, ami rettenetesen fölkorbácsolta az érzékeidet bármilyen szempontból?
Nekem inkább valami egy kicsit távolabbról közelíteném meg a kérdést, mégpedig onnan, hogy igazából a mostani beszélgetésben is nekem az is volt egy kicsit az érzésem, hogy a körül is, tehát amikor arról gondolkodunk, hogy könyv és digitális kiadás, hogy milyen értelemben, hogy egy kicsit hátrébb lépünk, milyen értelemben határozta meg mondjuk a könyvkiadás technológiája, a könyvnek, a fizikai jellegzetességeinek a tárháza, kötöttségeinek a tárháza a filológiai munkát. És hogy a digitális technológia az vajon megoldást nyújt-e bizonyos problémákra, amire egyszerűen a könyv nem tud rendes megoldást biztosítani. Hogy egy kicsit konkrétabb példát mondjak, tehát nyilván ez bizonyos, tehát egyfelől a könyvkultúra szeretne, vagy hát a fizikai meghatározottságokból adódóan egyfajta mintát adni arra, hogy hogyan érdemes, hogy hogyan lehet filológiai munkát végezni. Hogy az én világomból egy példát hozzak, körülbelül a Shakespeare kiadásoknál, amikor abban gondolkodunk, hogy egy könyv, egy dráma, akkor bizonyos változtatások és variációkon belül a nagy kritikai kiadások azok egyfajta módszertant követnek. Vagyis legalábbis az utolsó Arden kritikai sorozatig, és annak mindenféle derivátumaig, azért abban gondolkodtunk, hogy hát egy könyvben egy szöveg. Tehát ne csináljunk úgy, hogy egy Shakespeare drámánál azt mondjuk, nem tudjuk azt mondani, hogy én a Lír királyról beszélek. Mert hát annak egy könyvbe bele kell valahogy szuszakolódnia. Hogyha így elhajtom a fejemet egy kicsit oldalra, és látszik egy ilyen a Krisztus kép mellett egy ilyen pirosas vagy bordós könyv, aminek a közepén egy fehér négyzet van, az a 2016-os Norton Shakespeare, ami az Ardenre megy bizonyos értelemben vissza, és ott például a Lír királlyal azt csinálták, hogy na jó, hát akkor adjuk fel ezt az elképzelést, hogy van egy végleges Lír király, legyen meg az egyik szövegváltozatban is, korai nyomtatványos szövegváltozatban legyen meg a másik változat is, tehát itt már kettő Lír királyról beszélünk, de igazából azért mindannyian úgy ismerjük a Lír királyt, hogy a két verzióból összeállítunk egy igazán jó verziót, és akkor ezért tulajdonképpen itt már három Lír királlyal találkozunk ebben a könyvben. Na most nem tudom, hogy erre a digitális filológia milyen kérdést tudna, választ tudna adni, hogy hogyan lehet megjeleníteni ezt a textuális bizonytalanságot, ami a Shakespeare életművet egyébként jellemzi. De azt gondolom, hogy talán itt több flexibilitásra van lehetőség, mint egy könyves verzióban. Tehát én valahol ebben az irányban szeretnék gondolkodni, hogy tud a digitális szövegkiadás flexibilisebb lenni technológiája miatt a könyvkultúra filológiai munkájánál. És mindeközben pedig azért azt is megjegyzem, hogy amikor egy gyerekem odajön hozzám, és azt mondja, hogy neki a gimnáziumi órára el kell olvasni Lépkirályt, ilyen mondjuk nem történt meg, de megtörténhetett volna, akkor nem mondhatom azt neki, hogy te figyelj, hát olvasd ezt a verziót, olvasd azt a verziót, vagy igazából a harmadik verziót is olvashatod, de tulajdonképpen még van 100 másik verzió is, tehát ott kezébe kellett adnom egy könyvet, hogy figyelj, ezt olvasd el. Szóval, de hát nyilván ez a könyvkultúrának egyáltalán a kérdése is, hogy hadd olvassam el Lélkirályt. Igen, hát szóval ezt a nehézséget szerettem volna inkább, mint problémát előhozni, hogy, vagy megfogalmazni, hogy talán a digitális világ egy kicsit flexibilisebb tud lenni. De ennek a pontos megvalósítását azt nem tudom, és különösen azt nem tudom, hogy erre alkalmas-e a TEI XML, vagy minden egyes szerző, minden egyes problematikus művéhez egy újfajta variációt kell kitalálni ennek a megmutatására.
Igen, talán nem is véletlen, hogy most, amikor már egyre több a szövegkiadás, és egyre több az adat is válik egyre népszerűbbé az adat vizualizáció. Tehát, hogy valahogy ezt a mennyiségű adatot, ezt át kell tekinteni, és úgy tűnik, hogy erre most ez az egyik legnépszerűbb megoldás. Arra gondoltam, hogy ha senkiben nem akasztom belé a szót, de jelezzétek, ha...
Hát, ha megengeditek, akkor csak nagyon egy-két gondolat erejéig. Egyrészt minden szerzőnek gratulálok, és mindenkinek a tanulmányára beszéltük, és Szilvi említette az Orlandi interjút. Abban nekem volt a 63. oldalon egy mondat, ami tényleg beakadt, és nagyon a szívemhez szólt, és ez így hangzik, hogy a bölcsészettudomány úgy fejlődhet, ha reflektálunk a számítógépes alkalmazásokra, majd előtte egy pár oldallal az is elhangzott, vagy leíródott, hogy a PDF-en tárolt szöveg az nem digitális bölcsészet, és szerintem ezek nagyon fontos gondolatok. Eleve maga az interjú, ugye az említett Búza eset kapcsán egy tipikus digitális bölcsészet cikknek a narratívája, tehát eddig azt tudtuk, hogy így van, és közbe kiderült, hogy nem, és ez így szokott lenni ezeknél a kutatásoknál is. Szóval, hogy azt gondolom, hogy tényleg ez a terület, ez egy írtózatos tempójú, gyors fejlődés és új módszertan, és hogy nagyon gyorsan kell reagálni. Most megnézzük azt, hogy a digitális bölcsészeti kutatások ugye egészen sokáig nyilván a szövegből indultak ki, de hogy a szöveg elemzéseknek az uralma dominált, és az utóbbi pár évben ugye, hogy megjelennek a képfelismerő alkalmazások, a szemmozgásnak a vizsgálata, úgy a vizuális kultúra, mint a hangokkal foglalkozó tömeges adatelemzések egyre nagyobb teret nyernek, úgyhogy valójában ez nyilván egy nagyon nagy feladat, mindenképpen inspiráló is, és hát azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan terület, amit így a két szakma képviselői tudnak együtt jól művelni. Úgyhogy ennyit szerettem volna csak így a becsítődésről mondani.
Ennek kapcsán szerintem van egy fontos megemlítendő mozzanat, ez pedig a magyarországi felsőoktatásnak az elmaradása. Szerintem mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hogy ahhoz, hogy a Margit által is említett együttműködés egyáltalán lehetségessé váljon a különböző területek között, ahhoz szakembereket kellene képezni. Tehát ordító hiányosság a digitális bölcsészet hiánya a magyarországi felsőoktatásban. Tavaly nyáron hallgatói kezdeményezésre az innovációs miniszter elismerte, hogy esetleg szükség lehet a digitális bölcsészeti képzésre. Ugye tudjuk, hogy volt már egyébként, például a Pázmányon ilyen mesterképzés, de én azt gondolom, hogy nem csak mester, hanem alapképzésre is feltétlenül szükség lenne.
Hát, talán Gyula legutóbbi észrevételéhez, hát nem tudok nem egyetérteni, sőt nagyon egyetértek ezzel, hogy a felsőoktatásból egyáltalán hiányzik. Nyilván magánúton, mindenféle órákon lehet XML-t tanítani, és lehet egy kicsit ilyen irányban is mozdulni, de tényleg szükség van arra, hogy a felsőoktatásba visszakerüljön a digitális bölcsészet, ami egyébként úton van, csak nem olyan gyors, mint ahogy azt szeretnénk.
Köszönjük szépen. Akkor, hogyha senkinek nincs további hozzászólása, akkor azzal rekezdeném be, hogy ahogy Földes György említette, ez stílszerű, hogy a számítógépes irodalomtudománynak a bemutatója az online legyen, de szerintem legalább annyira stílszerű, hogy mikor máskor történne meg minden létező probléma, ami megtörténhet egy videóhívással kapcsolatban. Tehát, hogy szerintem ezt a ilyen szempontból is hoztuk a formánkat. Minden esetre én köszönöm szépen először is a részvevőknek, hogy együtt beszélgethettünk, és a hallgatóknak is, hogy hallgattak minket. Györgyi, szeretnél még hozzászólni valamit, vagy elbúcsúzni a nagy érdemütől?
Csak szerettem volna én is megköszönni mindenkinek, aki a nehézségek ellenére is végignézett minket, és mondanám, hogy amennyire a terjesztés most lehetséges volt itt a járvány körülmények között, a szám megvásárolható az íróboltjában, a pennakönyvesboltban, természetesen megtalálható a nagyobb könyvtárakban, és igyekszünk pár héten belül föltenni az intézet honlapjára, és akkor stílszerűen megtalálható lesz interneten is. És tényleg mindenkinek nagyon köszönjük, aki végignézett.